Negyedik fejezet. Hohenlohe püspök nagy meglepetéssel és örömmel vette tudomásul a világhírű művész szándékát. A leendő egyházi férfiú mindenekelőtt titoktartását kérte, nem kell ezt tudni rajtuk és a hercegnőn kívül senkinek. Most tehát mi a teendőm, kedves herceg? Mindenekelőtt az, hogy ne szólítson hercegnek. Én nem vagyok többé sem Hohenlohe, sem herceg, én Gusztáv püspök vagyok. Mert tudnia kell, hogy az egyház főpapjainak csak keresztnevük van, mint az uralkodóknak. Ha világi személyek főméltóságoznak, abban még belemegyek. De leendő paptársam szokjék hozzá az egyházi hanghoz. Helyes, kedves püspököm, mi tehát a teendőm? Azonnal hozzá akarok fogni, mert alig várom, hogy misézhessek. Misézni? Jaj, kedvesem, hát az még soká lesz. Teológiát kell végeznie, mert középiskolai végzettsége bizonyára megvan. Nincs. Én soha életemben nem jártam iskolába. Viszont tiszteletbeli doktora vagyok a Königsbergi Egyetemnek. Használ az valamit? Alig, ha nem. Talán elengedik a felvételi vizsga formaságait, ezt majd elintézzük. Akkor aztán jönnek a teológus évek. Be fog ülni szépen a padba, és majd kollokvál egyháztörténetből, dogmatikából, homiletikából, exégisziszből, stb. Beülni a padba? Ősz hajammal fiatal fiúk közé? Hát nem szeretnék én komikus alakká válni. Talán megy ez magánúton is. Őszentség ezt bizonyosan meg fogja engedni nekem. De az a sok tanulni való, az gondolkodóba ejt. Hát mikor fogok én komponálni? Ez bizony meggondolandó. A teológia óriási anyag. Évekig kell tanulni reggeltől estig, nemigen marad másra ideje. De én azt gondolom, hogy nem kell mindjárt ezen kezdenie. Vannak teológiához nem kötött alsó fokok. Ezeket megszerezheti könnyen. És klerikusnak tekintheti magát. Pap és áldozó pap közt. Nagy a különbség. Egyelőre beszéljünk az alsó fokokról. A szubdiákonátus előtt megállunk. Arról majd lehet beszélni később. Amint látom, nagyon vágyik már abba a reverendába, hát majd megtartja a kellő lelki gyakorlatokat, keresünk egy arra való egyházi embert, aki bevezeti a dolog elemeibe. Bevonul majd valamelyik klauzúra kapui mögé a szükséges meditációra, aztán majd megkapja a tonzúrát. A hajamat le kell vágni, ilyet meg Franci. Hohenlohe püspök nevetett. Hát ez maga. Egész világi életét szívesen odaadja, de haját nem. Vanitatum vanitas. Kérem, rendben van, odaadom a hajamat. No, nem olyan súlyos, az sem. Inkább jelképesen levágunk egy tincset a feje búbjáról. Annyi haja van, hála Istennek, hogy meg se fog látszani. Én aztán felszentelem, mindjárt felveheti a reverendát. És mi a fogadalom szövege? Semmi. Fogadalma csak a szubdiákonusok tesznek. Az előző fokozatok nem. Sem szegénységi, sem szüzességi fogadalmat nem fog tenni. Mégis egyházi személy lesz. Még a felszentelés után is megházasodhatik, ha akar. Egyházi ruhát sem kötelező hordani. De szabad, szabad. Vagyis abba a kellemes helyzetbe kerül, hogy csak jogai lesznek, kötelezettségei nem. Na, hát miért vág olyan csalódott képet? Nem így képzeltem az egészet. Azt hittem, hogy könnyebb lesz Istennek adnom magamat. Tudom, ne is mondja. Kiki tehet olyan fogadalmat saját magáról, amilyet akar. De nekem éppen az kellene, hogy rabnak érezzem magam. Isten rabjának. Megalázkodni vágyom, mert annyi fennhéjázó sikerem volt életemben. Engedelmeskedni vágyom, mert eddig sohasem engedelmeskedtem. tilalmakra vágyom, mert eddig a tisztesség határain belül nem ismertem korlátokat. A lelkem olyan, mint a féktelen és szertelen lázadó. Csak akkor remélhet békességet, ha kegyetlenül leikázzák. Én magam képtelen vagyok erre. Az egyház kellene hozzá. Azt hittem, csak fel kell kínálnom magamat, és most látom, hogy milyen nehéz rabszolgává lenni. Egészen szomorú lettem, de mindegy, a szándékom nem lenne elég erős, ha mindjárt az elején elveszteném a kedvemet. Tehát előbb az alsó fokozatok. Jól van. Mikorra választjuk ki azt a lelki oktatót? Holnapra majd kitalálok valakit. Jöjjön el holnap ilyenkor. Másnap régi ismerősét, Szaloa domonkos rendi pátert találta a püspöknél. Mindjárt megbeszélték a rendes napi találkozókat, valamint az elvégzendő anyagot, egy kis ízelítőt, katekatikából, liturgiából, egyházjogból, mi egymásból. Még aznap elkezdték az első órát. Az 53 esztendős tanítvány nagy buzgósággal hallgatta Szaloa páter igéit, de lelke mélyen csalódást érzett. Az az álom, hogy orgonabúgás és tömjén füst közepette a kora reggel tiszta hűvösségében minden nap részese legyen a mise áldozat gyönyörű és megrendítő csodájának, messzire röppent vágyó kezei elől. Álom volt. Nem tudta megfogni. Csak a halvány remény maradt belőle, hogy talán majd egyszer ezt is elérheti. Sóhajtott, belenyugodott. Világi társaságában nem tudták, hogy mit forgat a fejében. Még Meyendorfné sem, akivel megszakította a szerelmi kapcsolatot. Az igazi okot nem akarta megmondani, és nem volt könnyű dolga. Szép Olga sírva és haragosan faggatta, de hát miért nem kellek már? Megunt. Nem mondtam meg. Nagyon is nem mondtam meg. Hát akkor nem vagyok elég szép, vagy van valaki más? Biztosan van valaki más. Ki az? Megfojtom, ha rájövök. Nincs senki. Szavamat adom, hogy nincs. Higgy el, nekem sem könnyű ez a perc. De muszáj. Meg kell őrülni. Azt hihetni az ember, hogy magának nincs rendben az esze. Kellek magának. Boldogok vagyunk. Nem szeretett bele másba, és most egyszerre mégis a legjobban az fáj, hogy bizalmatlan hozzám. Hát miért nem mondja meg, hogy mi a baja? Ne kínozzon, Olga. Meg fog tudni mindent. És ha szeret, akkor jó barátom marad. Ezt a kis szobát fel fogom adni. Szóval vége. Most voltam itt utoljára. Franci némán bólintott. A báróné sírva vetette magát a pamlagra. Ő odament hozzá, hogy vigasztalja. A vigasztalásból simogatás lett, a simogatásból ölelés, az ölelésből elkeseredett, vad, búcsúzó szeretkezés. Az asszony azt hitte, hogy megnyerte a csatát. De amikor boldog, zavaros szemmel nézett kedvesére, és gerlehangon megkérdezte, hogy mikor fognak megint találkozni, a férfi így felelt: itt soha többé, Olga. Elbúcsúztunk. De a házához, ha szabad, igen gyakran fogok jönni. Meyendorf báróné sírva ment el. Ő még ott maradt a szerelmi tanyán és gondolkozott. Miért adta fel ezt a bolondító termetű, forró, kedves asszonyt? Hiszen egyelőre semmi sem kötelezte erre. Milyen csábító dolog volna holnap megbékíteni és újrakezdeni az egészet. De aztán összeszedte akaratát, nem szabad. Ha komolyan készül arra a nagy lépésre, nem szabad magával alkudoznia. A szép Olga meg fog vigasztalódni, majd neki ajánlja valamelyik szerzeményét. Azt tapasztalta, hogy az ilyen dicsőség iránt a hölgyek túlontúl fogékonyak, és még egy szerelmi csalódást is szívesen elviselnek érte. A titkos órákat tovább folytatta Szaloa páterrel, de külső élete egyelőre nem változott semmit. Csak a Montemarion kellett lakását kibővítenie, most már itt is kezdték a tanítványok felkeresni. Akadt közöttük, akivel szívesen foglalkozott. Berta Sándor, a szőke magyar ifjú, aki Marseille-ből elkísérte a hajón, állandóan Rómában maradt, hogy mellette fejleszte tovább zongoratudását. Aztán jelentkezett nála egy Walter Bache nevű birminghami fiatalember, aki nagy zenei készültségén túl még megvesztegetően személyes Liszt-rajongást is mutatott. Harmadik és legkedvesebb tanítványa olasz volt egy Sgambati nevű római ügyvéd fia. Ez a Sgambati már hosszú évek óta szerepelt csodagyermek gyanánt, de most már megemberesedett, és a csodagyermekség nem ártott meg neki. Pompás zenésznek ígérkezett a komponálás terén is. Anyja angol nő lévén meleg barátságot költött Bachel. Jelentéktelenebb tanítványok is minduntalan felkeresték a Rosario kolostort, és a régi kis cella most már nem volt elegendő a forgalom lebonyolításához. Franci más lakást kapott, jóval tágasabbat, három szobából állott. A legszélső szobából egyenesen beléphetett a kis templom oratóriumába. A fehér falu szobákban könyvek foglalták el a legtöbb helyet. Valami sokat olvasgató plébános lakásának tetszett ez a kis otthon, de egy álványon ott pihent üveg alatt a Chopin kezének márvány mintázata, és az íróasztalon ott állt Sein Wittgenstein hercegné arcképe lengyel nemzeti viseletben. Ebbe a környezetbe jártak ki a távolságot és fáradtságot nem ismerő tanítványok. Lassanként ugyanolyan kis Liszt udvar kezdett itt kialakulni, mint valaha az Altenburgban. Minden kedden zene délután tartottak, ilyenkor valamennyi tanítványát tüzetesen végighallgatta. Bent Rómában is volt egy kis szállása, a Rota Auditora Monsignore Nardi egyszer s mindenkorra felajánlotta neki vendégszobáját. Ha este sokáig maradt a városban és a környék briganti veszedelme miatt már nem volt bátorságos hazakocsizni a Montemarióra, itt aludt. A tanítványok új évkor megfogyatkoztak egyel. A magyar Berta Sándor összekülönbözött mesterével. Úgy történt a dolog, hogy a 64-es esztendő utolsó estéjét együtt töltötték a kolostorban. 11 óra felé Franci felszedelőzködött, hogy tanítványával együtt menjen be a városba. Frakkot öltött. Kimentek a Berta bérelt kocsijához, amely lent várakozott a Mario lépcsői alatt. Hova vigyem, mester? Kérdezte Berta. Ha nem okoz magának nagy kerülőt, tegyen le a Palazzo Veneziánál, Bach váróhoz megyek. Micsoda? Kérdezte a fiatalember elhűlve. A mester érintkezik Bach váróval. Magyar ember létére szóba áll vele, hiszen Széchenyi Istvánt ez a Bach gyilkoltatta meg, mester. Ugyan ne beszéljen badarságokat, hogy lehet felülni ilyen dajkameséknek? Nem szégyelli magát? Régóta tisztázott dolog, hogy Széchenyi öngyilkos lett. Kérem, szólt izgatottan a tanítvány, én nem erőszakoskodom. Mondjuk, hogy Széchenyit nem ő ölette meg, de éppen eleget gyötörte és kínoszta Magyarországot, amíg a kormányon volt. A mester nem ismeri eléggé az otthoni viszonyokat. Tessék nekem elhinni, hogy Bach báróval igaz magyar ember nem foghat kezet. Hallja, Berta, nekem ne mondjon ilyen butaságokat, mert megharagszom. A politikája lehet akárkinek akármilyen, de Bach báró igen előkelő úriember és nekem barátom. Előttem őt ne merje sértegetni. Nézze meg az ember! Berta hallgatott. Igen, kínos hangulatban ültek egymás mellett. De nagysokára beértek a havas utcákon az osztrák nagykövetség palotájáig. Franci kiszállott, és megsajnálván, hogy olyan kemény volt a fiatalemberhez, nyájasan boldog új évet kívánt neki, sőt, meghívta magához másnap délelőtre. A Bachbáró szilveszteri estéje sokáig tartott, Franci Nardinál töltötte az éjszakát. Mire másnap új év reggelén kiérkezett a kolostorba, Berta már ott várakozott rá. Mester, mondta a tanítvány, én egész éjszaka nem aludtam. A tisztelet ellen nem szeretnék véteni, de muszáj beszélnem. Kérve kérem, ne tartsa fenn barátságát Bachbáróval. A mester mindig hangoztatja, hogy mennyire szereti a hazáját. Tessék nekem elhinni, aki hazúról jövök, hogy ez a kettő nem fér össze. A cigányokról szóló könyv miatt már úgyis annyit bántották otthon a mester. Most, ha ennek a Bach barátságnak híre megy, nézze, fiam, ne tegyen engem idegessé, hogy kivel barátkozom, az az én dolgom. És nem szeretem, ha magánügyeimben mások belebeszélnek. De ez nem magánügy, kiáltott feltűnő izgalommal a fiatalember. Ez a magyarság ügye. Mester, maga a leghíresebb magyar a világon. Még talán Kossuthnál is híresebb. Amit a mester tesz, arra az egész világ figyel. Ha Liszt Ferenc kezet fog Bachbáróval, akkor a leghíresebb magyar az egész világ előtt igazolja a Bach korszakot. Franci meglepetve nézett Berta Sándor magyar muzsikusra. A fiatalember ott álló helyében sírva fakadt az izgalomtól. Ez a nagy felindulás kíméletre ösztönözte. Maga most nagyon ideges, fiam. Menjen szépen haza, majd beszélünk erről máskor. Berta Sándor fordult és elment. Franci az emeleti ablakból utána nézett. A fiatalember még lent is sírt a lépcsőn, amint lépkedett kocsia felé. Ő pedig összeráncolt homlokkal tűnődve nézett utána, hogy ő igazolja a Bach korszakot. Mi az a Bach korszak? Kétség kívül az az idő 49-től 59-ig, amikor Bach kormányon volt. Bach egységes monarchiáról álmodott, és természetesen nyomni igyekezett a magyarok külön szakadó hajlamát. Akkora sebet hagyott ez az országon, hogy ez a fiatalember még most is sírva fakadt tőle. Különös. És eszébe jutottak a komlóskerti vacsorák, mikor a cigánymuzsika kesernyi és vad hangulata az elnyomott lengyeleket idézte emlékébe. Eszébe jutott Vajda János költeménye és Doppler levele a néma fájdalomról. Igen, ennek a fiatalembernek igaza is lehet. De ő ezt az igazat nem tudja érezni, pedig Magyarországot szívből szereti. Mi ennek az oka? Nyilván az, hogy nincs benső érintkezése az otthoni ügyekkel, mert külföldön él. Miért? Mert hazája kicsiny és szegény. A tehetség ott nem fejlődhetik lehetőségei szerint. Azok a tehetségek, akiket az a csodálatos őstalaj szül, másfelé kell, hogy menjenek, messzire, nyugat felé. Ha ilyeneket gondol végig az ember, akkor látja, milyen hatalmas lélek volt Széchenyi István, aki irtózott a véres zűrzavartól, a lelkes szónoklattól és zászló lengetéstől, hanem gazdagságot, fejlettséget, kultúrát akart plantálni a kis országba. Igen, ez az igazi útja annak a szívnek, amely tétován ügyetlenül, száz tudatlan hibát csinálva, de mégis őszintén hazaérez. És amikor eddig jutott gondolataiban, fájdalmasan sajgó lelkiismerete megenyhült valamennyire. Az ő puszta jelenléte a világon már becses haszon a nemzetnek, mert időtlen időkig mindenki tudni fogja, hogy ebből a fajtából magyarnak született az, aki az emberiség történetében legjobban tudott zongorázni, és aki ennek az évszázadnak zenekultúráját erőteljes kormánykerék csavarással a megváltó új vizekre vitte. Mindezt ő adta a világnak, és általa Magyarország. A rapszódiák sora is, az esztergomi mise is a magyar nemzet sikere. És ha valaha megszületik az a zeneakadémia, amelyre ő adta oda az első forintot ezelőtt 20 esztendővel, az majd maga neveli fel a magyar föld tehetségeit, azoknak nem kell Bécsbe és Párizsba szakadniuk többé, és ez is egy kicsit az ő műve lesz. Vajon meg lesz valaha? Megint erős vágy fogta el, hogy hazamenjen. De most ezt a vágyat elnyomta magában. Isten más utat szabott ki neki. Pap lesz Rómában, fel fog olvadni az egyház zsolozsmáinak szent boldogságában. Úgy fog élni, mint ahogy lelkeméjén egész életében vágyott rá. Mint aki teljesen megsemmisül, csak a végtelenséggel már a földön egyesült lelke él tovább. Különös véletlenként alig pár nap múlva kapott levelet Pestről. Báró Prónai Gábor, a Zenede elnöke írt neki, hogy a Zenede májusban fogja ülni 25 éves jubileumát, nem lehetne ez alkalommal Pesten bemutatni a Szent Erzsébet legendáját a szerző személyes jelenlétében. Franci erős kísértést érzett, de az egyház kebelébe való vágyakozása erősebb volt benne. Udvarias levélben mentette ki magát, májusban alig ha lesz lehetséges Pestre mennie. Egyházi órái haladtak. Nem is lecke órák lettek, hanem hosszú beszélgetések a hit miben létéről, az egyházról, a dogmák jelentőségéről, a katolicizmus szelleméről. Sőt, nem is beszélgetések, hanem olykor viták. Szaloá Páter nem egyszer meghátrált a vitatkozó ellenfél elől, aki Chateaubriand könyveit olvasta valaha Lilin grófnővel, aki nyomon követte Lamartine viaskodását önmagával, aki végigkísérte Lamnéz abbét kálváriája számos állomásán. Az avatást Hohenlohe püspök április 25-ére tűzte ki. 5 nappal előbb még hangversenyt adott a Barberini palotában. A frakkot úgy vette fel, hogy a hangverseny után örökre elbúcsúzik tőle. Felrakta összes kitüntetéseit, a Nardi elegáns hintajában hajtatott oda, kandalláberes komornyikok fogadták a bejáratnál, azok kísérték fel a lépcsőn. A nagy szalomban egyszerre köréje özöllött az egész római arisztokrácia. Karamán Kimály hercegné karon fogta, és nem eresztette el. A hercegné tréfásan rokonnak szokta őt szólítani, születésére nézve ugyanis Montesquieu Faisance grófnő volt, mint a Marie fivérének a felesége. Mit fog játszani rokon? Egy felszólítást, amelynek nem tudok eleget tenni, felelte jókedvűen és titokzatosan. Ez volt műsorának első száma a Weber féle felhívás keringőre. A vége miatt választotta, a végén el akarta játszani csak önmaga számára érthetően, hogyan múlik el szépen elhalóan a bálterem tánca, a világ illatos gyertyafénye, a szalon hangulat, amelyre a titokban távozó arszlán most rácsukja az ajtót. És eljátszotta az Erlkőniget is. Ezt a roppant nehéz számot, amellyel Európa minden országában annyi év alatt annyiszor tudta a porba sújtani és az égig emelni a hallgatóságot. Fergeteges tapsokat kapott, az emberek felálltak, úgy verték összefeléje tenyerüket. Ő hajlongott, és magában dobogó szívvel arra gondolt, hogy ebben a teremben egyetlen lélek sincs, aki tudná, milyen búcsút jelent ez az Erlkőnig. Megint szoros gyűrűben záródtak köréje principesszák és kontesszák, főpapok, miniszterek. Gregorovius, a híres német műtörténész, aki állandóan Rómában lakott, a hajékektől sziporkázó fejek felett odaszólt hozzá. Gratulálok! Ön a zongorájával az egyetlen élő kentaur. Ő pedig arra gondolt, hogy éppen most készül egy életre szóló éles elhatározással elvágni testétől a világi zongorát. Mikor elment, visszanéző pillantása a Meyendorf Olga tüzes, fájdalmas szemével találkozott. Mintha az a világi élet nézett volna rá ilyen szemrehányóan, amelyet ebben a pillanatban örökre elhagyott. És a Nardi vendégszobájában, ahol utolsó világi éjszakáját töltötte, arra a másik búcsú estére gondolt, amellyel Elizabethgrádban virtuózi pályafutását befejezte. Mennyi színészkedés volt az életemben, gondolta magában. Mennyi tetszelgés és póz. Nem hazudtam soha ezeket a pózokat, éreztem őket. De a hiúságomnak tetszettek. Ennek most vége. Másnap korán reggel bevonult a lazaristák kolostorába 4 napi meditációs időre. Ezt 3-an tudták kívül a Rómában, Karolin, Hoeloe és a pápa. Pio Nono tudott tervéről, és jóvá hagyta. A lazarista kolostorban semmi más dolga nem volt, mint elmélkedni gyarló élete felett, és előkészíteni lelkét a nagy eseményre. Kicsiny cellát kapott, plastrom udvarra nézőt. 7:30 kelt, kávéját a cellába hozták, reggeli imáját elvégezte 7:30. Akkor átment a lazarista templomba misére. Utána Bibliát kellett olvasnia, szentségimádást végeznie és elmélkednie. Délben a refektóriumban ebédelt, ahol külön kis asztalon terítettek neki az egyelőre méltatlannak. Ebéd alatt a rendtagok egyike szentírást olvasott hangosan. Ebéd után aludt valamit, aztán megint bezárkózottan elmélkednie kellett egész délután, majd sétálhatott a klastomkertben. 8-kor vacsorázott, utána lelki gyakorlatot tartott a rendfőnökkel, Padre Guerinivel, és 10 órakor lefeküdt. 4 napig egyformán. És 4 nap alatt mély megilletődöttséggel ringatta bele magát abban nagy örömbe, hogy élete legszebb és legtisztább vágya teljesül. Az órákat számolgatta, mint a szabadulásukat váró foglyok, pedig az édes rabság eljövetelét várta. Az 5. nap reggelén zárt kocsiban elhajtatott a Vatikánba. Vasárnap volt, tündöklő tavaszi reggel. Már tudta, hogy hova kell mennie. Új lakását 4 nap alatt Karolin rendezte be Hoeloe püspök lakosztályában, a Rafael stancáinak szárnyán. Ágyán ott volt kikészítve a reverenda. Felvette, kimondhatatlan örömet érzett. Az övet gondosan lesimította karcsú derekán, a szoknya hullóráncait vigyázva egyengedte. Lépett benne 1-2, járását figyelte. Örömében bosszankodott, hogy nem tud kilépni önmagából, hogy nem tudja távolabbról szemügyre venni a reverendás Liszt Ferencet. Aztán az íróasztalon észrevett egy kis csomagot, rajta a Karolin kézírásával a címe. Felbontotta, egy skatulya névjegy volt benne, Labbé François Liszt. Ennek úgy megörült, hogy táncolni szeretett volna, de az mégsem illett ebben a magasztos órában a reverendához. A püspök inasa kopogtatott be hozzá. Sono pronto, felelte ő. Indult a Péter templom egyik mellékoltára felé, hosszú és bonyolódott, de már jól ismert úton. És végre ott állott az oltár előtt. Mikor a szertartás alatt le kellett térdelnie, és a püspök jelképesen elvégezte rajta a tonzúra szertartását, kissé összerezzent. Mindig kényes volt a hajára. De aztán mélyen elrestelte magát, és igyekezett lelkét felemelni Istenhez. A püspök halkan morzsolt latin szavai úgy hullottak rá, mint a szentelt víz permetező cseppjei. Áhítata egészen elborította, mint egy álomban érezte saját magát, a püspök mozgó színes árnyát, a távoli járókelők neszét a kőkockákon. Egyházi személy lett, klerikus. Egészen másképp ment fel a stancák folyosója felé, mint ahogyan onnan lejött. Övének érezte az egész óriási Vatikánt, falakra és oszlopokra testvéri boldogsággal tekintett. Mikor megint fent volt szobájában, bejött hozzá a püspök, gratulálok, hadd látom, hogyan fest. Egészen jól. Annyira papos, hogy ettől akár misészhetne is. Ó, a misézés, mondja püspökön, mit szabad nekem tulajdonképpen? Semmi ténykedésre nincs jogom az egyházban. Szó sincs róla. Miséznie és gyóntatnia nem szabad, az igaz. De az egyház jog szerint ajtónálló és felolvasó szerepe van. Sőt, akolita, vagyis joga van gyertyát vinni, a processziókban részt venni, a misénél a bort nyújtani, egy szóval minisztrálni, amit ugyan eddig is megtehetett, de a 7. század előtt nem tehette volna. Ami azonban a legnagyobb dolog, maga ezzel a felszenteléssel exorcista rangba jutott. Joga van ördögöt űzni, szóval osciárius, kandellárius, lektor, akolita és exorcista. Ez sem elég? Francia ránézett a püspökre, vajon azt komolyan beszéle. Hohenlohe püspöknél ezt sohasem lehetett biztosan tudni. Még beszélgettek egy kissé, aztán a püspök elment dolgai után, ő pedig Karolinhoz sietett. A hercegnő boldog sikoltással fogadta, aztán letérdelt előtte, és kezet csókolt neki. De Karolin, hát hogy gondol ilyet? A hercegnő nem figyelt a tiltakozásra. Felkelt, elfordult, sírt. Francia először azt hitte, hogy örömében sír, de csak hamar látta, hogy a könnyek a fájdalom könnyei. Gyengéden magához vonta az asszony, mi baj az Istenért, miért sír? Mert eszembe jutott, hogy milyen szép lett volna, ha összeesküdhettünk volna. Karolin még nem késő, egy szavába kerül. Nem, nem, lehetetlen! Magának pappá kell lennie, Isten így akarja, és ha addig élek is, maga kanonok lesz a Szent Péter templomban. Hát arra nem vágyom, Karolin. Misézni szeretnék, azt megvallom, de azon túl csak zenét szerezni, más semmit. Most búcsúzom is, mert sok dolgom van, anyámnak is akarok írni, Kozimáiknak is. Hazament. Örömtől repesve ment gyalog az utcán. Nem tudott eléggé gyönyörködni abban a gondolatban, hogy nála mától kezdve a hazamenés a Vatikánt jelenti. Az utcán sóváran tekintgetett széjjel, látja-e mindenki, hogy ő pap. De nem nagyon tűnt fel, az emberek többnyire közömbösen mentek el mellette. A reverenda nem volt ritka látvány a római utcán. Ha néha egy-egy kegyes vénasszony vagy koldus buzgón köszöntötte, élénken és hálásan viszonozta a köszöntést, és gyakran nézett végig magán, jól hullanak-e az elegáns reverenda ráncai. Anyjának is, Kozimáiknak is megírta a nagy eseményt. Kozimáiknak írott levelében gyengéden érdeklődött az újszülött egészsége iránt, mert a Bülow-háznál beköszöntött a harmadik gyerek. Leányka lett ez is, a Wagner rajongó szülők Izoldának nevezték el. Az abbé nyugalmas örömmel gondolt az új unokára, ez bizonyára egymáshoz vezeti a szülők válságba jutott érzéseit. Liszt mama öreges betűivel jött meg az első válasz. Leveled, amelyet tegnap kaptam meg, egészen megrázott, és én könnyekre fakadtam. Bocsáss meg, erre a hírre igazán nem voltam elkészülve. Aludtam rá egyet, gondolkoztam rajta, aztán belenyugodtam akaratodba és Isten akaratába, lecsillapodtam. Elhatározásod csak ugyan nem közönséges elhatározás. Adjon neked erőt az Isten, hogy végre is tud hajtani. Ez nagy dolog, de a Montemarion elég időd volt rá felkészülni. Leveleidből ezt is észrevettem. Olyan szépen és olyan vallásosan írtál, hogy gyakran mélyen meg voltam hatva, és nem egy könnyet szenteltem neked. Ebben a legutóbbi leveledben pedig bocsánatot kérsz tőlem, gyermekem. Ó, én nekem nincs megbocsátani való. Jó tulajdonságait sokszorosan felülmúlták ifjúkori hibáidat. Kötelességeidet minden irányban mindig szigorúan teljesítetted, és ezzel nekem nyugalmat és örömet szereztél. Gond és bánat nélkül élhetek, és ezt neked köszönhetem. Éj hát boldogul, drága gyermekem! Ha egy gyenge, halandó anya áldása elérhet valamit Istennél, ezerszer megáldalak. Ajánlok a jó Istennek, és maradok hűséges anyád, Liszt Anna. A nagy hír bejárta a világsajtót, Liszt Ferenc pappá lett. Az újság cikkekben alig akadt olyan, amely ezt a meglepő hírt jó indulattal vette volna tudomásul. A legtöbb újság szenzációhajhászást látott benne. Más lapok pedig csak legyintettek rá, újabb kalandja ez a szertelen és szeszélyes művésznek nem sokáig fog tartani. Ott ült az új abbé a Vatikán épületében, Rafael stancájának szomszédságában, egyazon házban magával a pápával, és olvasta a lapokat. Nem volt a szobában rajta kívül senki. Ha lett volna ott valaki, hevesen kikelt volna a sajtó cinizmusa és mindenáron támadást kereső éle ellen. Szenvedélyesen hangoztatta volna, hogy szándékának őszintességét és tisztaságát senkinek sincs joga kétségbe vonni. Neki most élete régi vágya teljesült, és ebben igen boldog. De egyedül volt. Csak önmagával beszélhetett. És önmagának csak ezt mondhatta. Nem így gondoltam. Leült a zongorához, el akarta terelni gondolatait valamitől, ami bántotta, valamivel, amit szeretett. Leütötte az első hangjait annak a zenekari szerzemének, amely megint csak Fausttal foglalkozott, de nem a Goethe, hanem a Lénau ihletése folytán. Lénau olvasgatása közben két epizód ragadta meg figyelmét. Az éjszakai menet volt az egyik, borús füllet csillagtalan éjszakával kezdte ezt a lombok közt éneklő csalogánnyal, terhes szellővel. Aztán behozta Faustot, nem a Mazeppa vágtatásával, csak úgy lassan poroszkálva. Ekkor fények villannak meg a lombok között, egy házi menet jön arra, amely a Pange Lingva dallamát zengi. A zsolozsma hullámai egyre erősebbek, végül áradatukkal elöntik az egész világot, mikor a menet Faust közelében halad el. Aztán elhal a távolodó énekszó és Faust, vagy inkább Liszt Ferenc sírva maradt ott az éjszakában, keservesen fájlalva viharos lelkének soha meg nem található nyugalmát. Aztán a második epizódot játszotta, a Mephisto keringőt. Faust és Mephisto zeneszót hallanak az útszéli csárdából, és szerelmi kalandot keresve betérnek. Bent javában táncolnak a parasztok. Nagyon szép lánya van a kocsmárosnak, Mephisto elveszi az egyik muzsikus hegedűjét, és ördögi keringőt kezd játszani rajta. A zene gonosz varázsa megrészegíti a táncolókat, eszeveszetten adják oda magukat a vágy hatalmának, páronként osonnak ki a madárdalos csalitba csókolózni. A kocsmáros leánya nem tud ellenállni, és mikor egyedül maradnak, aléltan veti magát Faust mellére. A keringő sátáni módon szól tovább, s végül ők ketten is kiosonnak. Az ördögi keringő hangjai széles hullámokat vertek a szobában, elöntötték a folyosót és beleremegtek az ős Vatikán falaiba. Mefisztó maga játszotta a pápa palotájában ezt a keringőt, melyről szerzője büszkén tudta, hogy a világ zeneirodalmában így kevés darabot hangszereltek. Nyílt az ajtó, Franci felnézett, egy inas állt ott. A püspök úr üdvözletét küldi a mesternek, és kéreti, hogy valami egyházi zenét szíveskedjék játszani. Franci felkelt a zongorától, lecsukta a fedelet, és fejbólintással elbocsátotta az inast.